Itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Sepsi Magyarosra kalauzoljuk Önöket. A település Sepsiszentgyörgytől 12 kilométerre délkeletre, a Bodzai hegyek északi nyúlványainak előterében, a Mocsárpatak völgyében fekszik. Közigazgatásilag Uzonhoz tartozik. Nevét Magyarobokrokban gazdag vidékéről kapta. 1512-ben Monyi Joros néven említik. Annyi bizonyos, hogy múltja, terjedelmes termőföld és erdővagyona legelői miatt többre jobbra lenne érdemes a cseretető alatti falucska. A régi rendszer okozta sebeket máig nem heverte ki a település. Iskolájában már nem veri fel a csendet a gyermek zsivaj. Bár ragaszkodnak múlthoz és emlékekhez, a hagyományok átörökítéséhez, az őslakosság lassan átadja helyét az új lakóknak. A település büszke nagyszülötteire, Kóré Ferenc újságíróra, Pajor Győző főügyészre, Balogenikő Mária gyógyszerészre és Barta Lászlóra, aki németországi útinaplót írt.
111 hektár erdő van, és 125 hektár legelő.
89 őszén jöttünk elbúcsúzni a falutól.
Ugye Ceausescu-nak volt ez a nagy falu felszámoló programja, Sepsi Magyarós nem lett volna település.
Elmentek a fiatalok, kiürült a falu, nincs már gyerek.
Valamikor szép volt, jó volt, eszatartó volt.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a lisznyói református dalárda énekel. Riportösszeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kovács Zsombor József vagyok, a Sepsi Magyarósi Közbirtokossági elnök.
Nagy területen gazdálkodnak?
Nem, közepes. 111 hektár erdő van, és 125 hektár legelő.
Visszakaptak mindent, ami a közbirtokosságé volt, vagy még most is kell perelni?
Még van 10 hektár erdő kapnivaló, amit már várunk mindjárt 20 éve.
Miért nem adják vissza? Hát ha azt veszük, egy tenyérnyi terület ez a 10 hektár, a többihez viszonyítva.
Nekem azt mondták, hogy nincsen személyzet a tanácsnál, aki avval foglalkozom, mert egy személy van, aki a főnök visszaszolgáltatásával foglalkozik. Én is benne vagyok a bizottságban. De úgy látszik mindegy, ha benne vagyok, és nem haladunk előre semmit.
Hát akkor adja vissza már maguknak ezt a 10 hektár területet.
Hát nem tudom visszaadni, én már nem rajtam múlik, az a baj. És a terület van plusz terület, amit be vannak azonosítva, hogy hol vannak, ott vannak a közbirtokosság mellett, csak éppen lát addig várnak, mint aztán már kihal mindenki, és nem kell visszaadják, én gondolom.
Amúgy ezek a területek olyan területek, hogy megközelíthetőek, és lehet rajtuk gazdálkodni? Vagy van olyan rész is, ami az Isten háta meget van még 20 kilométerre?
Ez közel van itt az Árdi, ahol van a közbirtokosság, aki közvetlen mellette. Ugye az történt, hogy az egyes törvénnyel a közbirtokossági erdőből mérték vissza az egy hektárt magánszemélyeknek. Akkor így elmaradt az első visszaadáskor ez a terület, és várjunk még rá, hogy most adják vissza, pedig van honnan.
Lehet pénzt csinálni az erdőből? Vagy a legelőből akár? Van állat, ami legelje?
Jelenleg még van. De már abban az évben oda jutottunk, hogy mivel két legelős terület van, az egyiket ki kell adjuk bérbe, mert nem tudjuk lefedni állattal, mivel két gazda eladta az állatait. Most már ugye nem tudjuk azt a minimumot biztosítani, amit az alapjához szükséges. Amúgy az erdőből, hát én azt mondom, minnyi az erdő csak pupa hallaton az embernek, mert nem hozza ki a költségeket. Voltunk az erdészetnél közgyűlés volt, a zágoni magánerdészetnél, és ugye mindenki az ő jövedelmét akarja növelni, szolgáltatásokat, ugye könyveléstől elkezdve őrzést, ugye most az adók, amit a drága látósok rányomtak, az adónál például dupláját kell fizessük a közbirtokosságra, amit fizettünk a tavalyhoz képest, most még egy annyit. Az erdőnél akartak emelni 8 lájt, de a tevéját kell számolni, ők ugye azt mondják, hát a teve nem a miénk, de hát azt mi ki kell fizessük nekik. Na, itt is van a növekedés olyan 7000 láj, a 11 lájjal. Aztán a végén kiegyeztünk 6 lájjal, hogy ne legyen 8 láj, de úgyse úsztuk meg emelés nélkül, ott se. A másik az, hogy a fának az árat nem tudjuk tovább emelni, mert ugye a legtöbb fát, kivált a tűzifát, a tagság vásárolja fel, és akkor nincs hogy emelni tovább, mert akkor már nem éri meg nekik se. Még tulajdon része is van benne, és akkor még vegye meg a fát majdnem piaci áron, akkor nem éri meg.
Sok tagja van a közbirtokosságnak?
Van 144 szavazatra jogosult személy, és most már naprózódnak a tulajdonjogok, mert most kezdték megcsinálni a hagyatékokat, mert mondtuk, ha nem adjuk ki a járulékokat, mert már hosszú ide, hogy nem akarja senki, mondja, pénzbe kerül. Van, akinek kevesebb része van, meg se éri. Még annyi szerencse, hogy üzemtárat megcsináltuk a tavaly, az 10 évre érvényes, és elég jó kótánk van belőle, úgyhogy reméljük, hogy ahol 10 évet még végigdöcögjük.
Mennyire küzdködnek azzal a problémával, hogy a tagságnak java része távol van, és mikor döntést kell hozni, akkor hogy oldják meg?
Hát ugye évente tartunk közgyűlést, azt idáig úgy oldottuk meg, hogy az alapszabály azt írja, hogy aki hájba van, ki kell függeszteni plakátokkal, meg kell hirdetni újságba, aki nincsen itt, annak ajánlottat kiküldjük. Na most a tavalytól mindenkinek ajánlottat küldünk, mert aki itt van, se tudja, hogy van, mert nem láttam, és nem tudom, és nem hallottam, és így akkor most ebben le van tudva. Aztán aki álljú, aki nem jön, nem miatt nincs mit csinálni annél többet.
Máshol úgy csinálják, hogy amikor pénzt osztanak, akkor tartják a gyűlést, és akkor kénytelenek oda menni, ha pénzt akarnak kapni.
Igen, mi osztunk pénzt, csak nem akkor a napon, mert egyszer csináltuk úgy, és tényleg a kultúrteli volt ember, hanem az a baj, hogy akkor nehézkes, nem figyelnek oda a témára, amúgy se figyelnek, azután azt mondja, nem tudta, nem hallotta, mit mondtak. Ezt mondják, ne letagadja. És akkor most úgy van, hogy akinek kell a pénz, az telefonál az előtt, mondjuk mikor jön, mert ugye a bankból ki kell a pénzt venni. Mi minden hektár árdi után osztalénként adunk egy méter fát, legelő és árdi után is. Aki azt nem veszi ki, annak kifizessük.
Kell-e sok szervezetet vagy embert támogatni alkalomattán?
Hát ilyen támogató a szponzorokat, hát azt nem igen adunk, mert nincs is miből. Éppen úgy jövünk ki, hogy zero láj, maskó veszteség, és nagyok a kiadások. Ugye a könyveléstől elkezdve az én fizetésem, fakitármelés, tavaly ugye kellett utat csináljunk, mert nem volt uta abban a vágtérben, ahova most kijelölték a fát, és ugye sok kicsit szedjük. Mondjuk nincs is, aki kérjen szponzort, mert most már nincsen iskola, nincs óvoda, az egy házban, akinek kéne segítsünk.
Hát, ha ilyen gondjuk van, én bejelentkezem. Ne ez legyen a problémájuk. Jó, a viccet félretéve. Van-e remény arra, hogy ami hiányzik, azt megkapják, és működőképes legyen a közbirtokosság a jövőben is?
Anyagiak szempontjából az volt idáig a jó szerencse, ugye, hogy ezekre a legelőkre kaptunk támogatást. Két évvel ezelőttig, amíg ugye elvágták a zöldítési támogatást, ami olyan 56 euró körül volt, és ahol vesztettünk olyan 30 ezer lájt a jövedelemből, plusz az idén se akarják megadni, még az sem, amit adtak idáig, 10%-kal kevesebb lesz talán. Aztán tudom, igaz lesz-e, nem lesz-e, de ugye szélzugatlan nem szokott indulni. De a helyzet az, hogy ezek a támogatások egyre csökkennek. Ezt tartotta életbe, mert ugye az árdő, amit megtármál, azt ugye szinte vissza is kell forgatni a kitármelésbe, és most minden évben az árak nőnek, a fizetések emelkedtek, üzemanyag, annak is az ára emelkedik. Jelen pillanatban, így hosszú távra gondolkozva, hát ha nem lesz ilyen horribilis emelések, ilyen dolgok, akkor én még látok benne jövőt, olyan jó, bő, 10 évig. A cél úgy látom, hogy az egészben az, hogyha elfogy a fa az erdőkből, mert elfogy előbb-utóbb, most mindenki boldog, mert van fa. De 10 éves üzemtár, ugye amikor azt mondja, hogy 5-6 ezer köbmétert levágsz ebből a 111 hektárból, az bizony nehezen pótolható. Most az a szerencse, hogy a vaddisznó pestissel elpusztultak a disznók, és van visszasorjazás az erdőbe. Már idáig náluk. Amíg voltak ők, ott nem látta egy csemetét, hogy kiholtson, pedig volt nekünk olyan vágásunk, hogy hagytunk magfalkot, így volt az üzemterben, hogy maga ola szórja a magot, és ott kihajt, ugye? De nem hajtott, mert ezek mindent megettek, még a fát is. Ugye még van egy beárdősödött legelő részünk, arra is van üzemtárunk, és abból is tudunk termelni, jó, hát nem ilyen minőségű fa, hát ilyen nyírfa, vegyes fa, de fa. Rossz fa, rossz kenyér nincs.
Istenem,
Bernád Rozália vagyok.
Sepsi magyaroson beszélgetünk. Mióta él itt a településen? Mert azért volt egy periódus, amikor távol volt.
Nagyszüleim, édesanyám részéről sepsi magyarosiak. Gyerekkoromban egészen 1970-ig jártam én is itt vakációzni, úgymond, mert még elég kicsi voltam, 5-6 éves. Aztán nagytatám elhalt, nagymamám elköltözött, és akkor kiesett egy hosszú periódus. Nem jöttünk csak halottak napján, meg 89 őszén jöttünk elbúcsúzni a falutól, mert magyaros is szerepelt a falu rombolási programban. Aztán a 2007-8-ban, már nem emlékszem pontosan, akkor kezdtünk újra járni ide, egy távolabbi rokonnak a kis házába, ilyen hétvégi kirándulóként úgymond, és 2010-ben adódott lehetőség, hogy megvettük azt a terket, ahol most már építkeztünk is. Akkor persze rendszeres látogatók voltunk, többnyire hétvégéként persze, mert Sepsszentgyörgyön laktunk. Aztán 2021-ben kezdtünk építkezni, azóta állandó lakosok vagyunk.
Az ősi birtokot nem lehetett volna visszahódítani?
Nem igazán volt nagy birtok, mert a nagytatám részéről a családi házat azt eladták. Volt valamennyi földterület is, kevés erdő is, viszont édesanyám lemondott a nagynéném részére, ő agrármérnök lévén, meg aztán mi is úgy gondoltuk, hogy mi úgyse fogunk soha semmit vele kezdeni. Úgyhogy nem igazán volt, amit visszaigényelni. Vettünk inkább egy telket. A dédnagytatám református lelkész volt itt, Barta Lajos. Az ő részéről sem maradt nagyon kevés, mert ő megtagadta, hogy a saját vagyonából is, hogy beálljon a kollektív gazdaságba annak idején. Úgyhogy nem nagyon volt vagyon, amit örököljünk. Szellemi vagyon volt az, igen.
Nagyon sokan így döntöttek annak idején, amikor kollektivizáltak? Volt ebből probléma?
Azt mondja a magyarósi fáma, hogy itt nem is lett volna igazából kollektivizálás, de volt egy illető, aki megszervezte, úgymond, állítólag olyan fajta bűnei voltak, hogy annak fejében azt mondta, hogy akkor inkább megszervezít a kollektivizálást, hogyha neki ezt elnézik, és állítólag így lett kollektivizálás Sepsi Magyaróson.
De miért akarták elpusztítani a falut? Hát legtöbb helyen gátat építenek, vizet fognak fel. Miért volt láb alatt ez a kis falu?
Szerintem a magyarsága miatt, egyébként nem tudom. Mert ha gazdaságilag nézzük, vagy tényleg itt Sepp egy olyan folyóvíz, még patak is ritkán van, fogalmam nincs. De hogy benne szerepelt, az biztos, mert mi eljöttünk elbúcsúzni. Mesélték édesanyám még, hogy 47-ben volt nagy szárazság. Akkor bizony Sepsi Magyarós látta el Kovászna megyének nagy részét búzával. Kemény a föld, de jó gazda emberek művelték és művelik a mai napig is, akik visszaigényelték és visszakapták.
Régi település? Sepsi Magyarós?
Igen, több mint 500 éves, 1512-ben említik először Monyi Joros elnevezéssel.
Megírták a falu monográfiáját, és ki írta meg?
Igen, van egy kis monográfia, amit Fodor Sándor unokabátyám írt, aki Marosvásárhelyen volt tanárember. Nem egy nagy monográfia, de összetett, a lényeges dolgok benne vannak, és ezt Marosvásárhelyen az Impressz kiadó adta ki, úgyhogy Marosvásárhelyen meg lehet kapni. Megismerhették is elég sokan Fodor Sándort.
És a család nem csak erről a monográfiájáról ismertebb, hanem az iskola is az nagyapjának a nevét viseli.
Igen, az én anyai nagyapám volt Fodor János, kántortanító. Ennek a Fodor Sándornak, akiről beszéltem, a nagybátyja. Meg dédnagyapám Barta Lajos református lelkész volt. Ők nagyapám Teleki József tanító volt a faluban. Meg Kóré Ferenc is rokonság.
Az iskola az egy szép nagy épület, de ma már ott nincs benne tanítás. Régebben sok gyerek volt, hogy ekkora iskolát építettek?
Van nekem olyan fényképem, ahol 70-valahány gyerekkel van nagytatám az iskolában. Volt 60-as évek közepétől 70-es évek elejéig, még óvoda is volt, ahova engem is küldtek, ha itt voltam nyáron. Aztán munkahelyek miatt elmentek a fiatalok, kiürült a falu, nincs már gyerek.
Mikor volt utoljára itt oktatás?
2016-ban szűnt meg az iskola is, és az óvodai oktatás is gyerekhiány miatt. Most sincs kisgyerek, tehát iskoláskorú gyerek nincs a faluban, tehát elemi iskoláskorú gyerek nincs.
Amúgy a település miből él?
Hogy úgy mondjam, a tőzsgyökeres sepsi magyarósiak a mezőgazdaságból élnek. Egy család van, aki több állatot tart, ők abból élnek, de többnyire mezőgazdaságból visszaigényelték a földeket, vagy bérelnek még pluszba földeket. Aztán vannak, akik már nyugdíjasak, és van egy-két olyan család is, akik bejárnak a városra dolgozni. Itt élnek, de a városban van munkahelyük.
Amikor úgy döntöttek, hogy ide költöznek Sepsi Magyarosra, mi volt az indító ok? Az emlékek hozták vissza?
Engem személy szerint kimondottan az emlékek. A férjemet meg elvarázsolta Magyarós, meg a csend. Bár már nem annyira csendes Sepsi Magyarós, mint amikor kezdtünk újfent ide járni, de akkor sem a város zaja, meg az a nyüzsgés, meg az a stressz.
A városi életből hiányzik valami?
Nem hiányzik, mert ülünk autóba, és bemegyünk színházba, előadásra, rendezvényre, ilyen-olyan napokra, éppen amihez kedvünk van, vagy időnk van, amit érdemesnek tartunk. Tehát ez nem hiányzik. Az, hogy összeülünk, vagyunk egy páran, akik tényleg úgy mondjam, hogy összetartozunk, és bármikor kedvünk kerekedik, egymást meglátogatjuk. Már nem a világ vége, Sepsi Magyaros, úgyhogy nem érezzük elzártnak magunkat.
Lesz jövő? Itt a településen hogy látja?
Igen, úgy látom, hogy lesz. Bizakodó vagyok. Ha nem is teljesen az őslakosok miatt, de akik így hazaköltöztünk, meg beköltöztünk, én reménykedek abban, hogy lesz jövője.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Boldog, aki gonosz útra nem indul, nem tart bűnnel, hangoskodva nem üsz gond. Legfőbb gondja az Úr örök törvénye, éjjel-nappal az forgatja elméje. Olyan lesz, mint víz partján nőtt gyümölcsfa.
Bordás Béla vagyok, Sepsi Magyaros.
Mióta magyarosi lakós?
Érdekes. 1961 és 72 között, 92 után ilyen hazalátogatós, és 2022 óta végleg hazajöttem, én úgy gondolom.
Milyen most a falu? Mert gondolom, hogy gyerekkorában egészen más képet mutathatott.
Hát igen, azt úgy képzeljük el, hogy most itt vagyunk 30-as házszám, és amikor leköltöztünk ide, akkor volt 110 valami. Akkor 400 házszám volt a faluban, amikor én gyerek voltam. 72-ben, amikor elmentünk. Most van 101-2.
Lebontották a házakat, vagy miért csökkent a házszám?
Hát ez úgy volt, hogy Muzon községben, amikor épültek a tömbházak, hogy mondja a székely, a blokkok, azt annak építették, hogy Sepsi Magyaros kitelepítik. Én akkor pont 5. osztályt kezdtem 72-be, és akkor édesapám úgy döntött, hogy nem költözünk mi Uzonba soha, hanem vásárolt tömbházat Sepsiszentgyörgyön, és én már ott kezdtem az 5. Emiatt elköltöztünk innen, nagyapám még itt maradtak, 77-ig, 77-ben jött a behívó, el kellett menni, 80 évesen, akkor itt üresen maradt minden.
De miért akarták egyáltalán megszüntetni ezt a települést?
Jaj, hát mondanám, Ceausescu bácsi. Hát ugye Ceausescunak volt ez a nagy falu felszámoló programja, Sepsi Magyaros nem lett volna település. Itt vége lett volna, itt kollektív gazdaság volt, maratenyésztés, hát volt vagy 4 istáló, volt egy külső istáló itt a falu végén, úgy mondjuk a hegyfarka, ez lett volna Magyarosból farm.
Én azért nem értem, mert a falu területén most legyen szántó, vagy legyen egy víztározó, tehát semmi olyan nem indokolja a kiköltöztetését a falunak, mint más települést, ahol eltüntették a falukat. Tehát mivel magyaráztak, hogy minek kell ezt eltüntetni?
Magyarorsan ott kezdődött a probléma, hogy kollektív lett egyáltalán. Sepsi Magyarorson nem kellett volna. Az, amelyik volt a kollektivizási törvény, az azt mondta, hogy hegyvidéken, amelyik olyan hegyvidék, ott nincs. Volt itt nálunk, nem mondjak nevet, mert még élnek az utódjaik, akik harcoltak a rajonnál, mert akkor rajon volt, hogy ide víz a kollektív kell. Különben, ha azok nem harcolnak, én most nem vagyok. Már az úgy történt, hogy édesanyám 18 évesen elvégezte a könyvelőiskolát udvarhelyen. Az akkori rendszer kihelyezte Sepsi Magyaros a könyvelőnek. Úgy lettem én, mert ha nem, én most nem volnék. Tehát ilyen szempontból nekem jó. Tehát a szomszédban Lisznyópatakon nem volt már kollektív. Egyáltalán, soha. És a Sepsi Magyaroson se lett volna, nem lettem semmi kár. Ha én jól tudom, ilyen 1700 hektár körül van, amit lehet szántani, vetni, érdemes foglalkozni vele, és annak kárót egyáltalán ezt megcsinálni. Na de ezek a kommunista emberkék, ezek addig harcoltak, amíg ide is lett kollektív, csaptak ide-oda, Rétyről elvettek, odadobtak Lisznyóhoz, akkor Lisznyót megszűntek, odadobtak Uzonhoz. Magyaros ilyen senkinek se kellett, de ha már volt. És akkor eldöntötte ez a kisokos, Schuster eldöntötte, hogy akkor Sepsi Magyaroson vége annak a 400 embernek, vagy 300-nak, aki még maradt. De ez a folyamat, ez elindult a 68-as dekretes szülések. Nagyon kevesen vannak. Már itt inkább el voltak már menve. Azok az emberek, akiknek gyerek lehetett volna dekrettel, azok már el voltak költözve, és lassan kivonultak. És ez egy ilyen folyamat lett. Ha Sanyi elment, akkor Péter is elment. És ha Péter Sanyi elment, azt mondta Laci, én se kínlódok. Már addig navétáztunk. Én is sokat jártam nagyapámékhoz ki 77-ig. Volt egy autóbusz, jó benzinszag, ami kell, és a Hevedernél megállt, és a nagy gyalog jöttünk. Itt volt egy nagy kőistálló, azt Komsik leépített, mire 92-ben mi visszajöttünk, itt a kerítésen keresztül elhordtak mindent. Tehát a kőistállót elvitték, elterján a falu népe, és nem a kommunista vitte, hanem a szomszéd. De ilyenkor a szomszéd viszi, ez mese, hogy a Komsik.
Hát ő van legközelebb.
No. Én aztán visszajöttem, 22-ben hazaköltöztem.
És amikor volt ez az elköltözés, akkor az épületeket is bontották?
Az okosabb eladta, most már mondanám, hogy apám okosabb volt, mert itt szembe adta, ahol van a virágos kártyunk, itt volt egy hármas faház, ami most Lisznyóban van a Hegyalja utcában 34. ház, fel van építve, ilyen faház volt, azt úgy, ahogy volt, elvitték, még a cserepet is azt rakták vissza, eladtuk pénzét, és akkor ugye betettük a gyermekeknek csekre, 5000 lesz csekre, és az ott ült 90-ig, és addig hallgatóztunk, hogy a végén még azt a pénzt is el tudtuk visszaszerelni, amiben volt adva már, hogy mit nyerünk, nem nyertünk mi sem. Na de az okosabb ezt csinálta, hogy eladta, amit tudott, meg hát a birtok viszonyok itt a faluban, ez borzasztó. Senkinek semminek sincs egy papírja, nincs egy folytonosság, nincs semmi. Itt, ahol most lakunk, az én apám nem itt született, hanem lent a Kovácsa majdnem szembe, ott volt a családja, ezt 39-ben vették, egy adásvételi szerződés, ami most is megvan valahol, elől magyar, hátul román, érdekesképpen nem fordítva, aminek a vége úgy szólt, hogy akkor felhatalmazza a vevőt, hogy telekkönyvezze. Az a vevőnek elég volt, annak ellenére, hogy a nagyapám falubíró volt. 3 nyelven, 4 nyelven beszélt a románnal együtt, magyar katona volt, orosz front, fogság, minden, ahogy illik az első világháborúba. Nagyapám 1897-ben született, és akkor ugye elvitték. Mert első világháború levent a katonános, annak ellenére soha nem telekkönyvesztette. És akkor, amikor hazaköltöztünk, azt mondja, édesapám, no, fiam, fogjunk neki, 92-ben. Mondom, jó, édesapám, fogjunk neki, minek? Építeni, fiam. Mit? Hova? Hát ide, hát ez a miénk. Onnan papír van-e? Nincs. Elmentünk telekkönyv, nincs. Valami drága méretelka néven volt itt minden. 4 év ilyen jogbitorlás néven, addig, hogy visszaszeret. Na, de ezek ritka esetek. Most már telekkönyvileg az enyém. Tehát a örökség édesapám után rám szállt. Vagyon megosztás öcsémmel, most itt minden az enyém, földek, minden. Próbáltuk öcsémmel úgy tartani, hogy egybe. Tehát aki itthon van, azért a föld, azért az a kis erdő, ami van. Érden kezdte, és most Diordon épített, ott élő, már nem jöhet haza, csak látogat. De amikor elindult ez a föld visszaszolgáltatás, akkor valahogy elfogadták azt, hogy telekkönyvvel lehetett igazolni. Na, én elmondom, hogy a telekkönyv mit ért. Nekem a magyar királyi koronás bélyegezett telekkönyv annyit ért, hogy az akkori polgármester azt mondta, hogy maga nem lássa, hogy ki van húzva, és azt írja, hogy pösune. az erdőt így nem adták vissza. Az érdekes az, hogy azt az erdőrészt, amelyet kértem vissza itt az Ivanka oldalába, azt úgy hívják, hogy a bordások erdeje. Mondom a polgármesternek, hát csak intermeddő, mondom neki, hogy polgármester, azt az erdőt hogy hívja? A bordások erdeje, azt mondja, mindenki tudja. Engem hogy hívna? Úgy se sikerült. Mert egyszerűen akkor ez volt. Hát annyira furcsák ezek a visszaszolgáltatás meg, hogy nincs papír, hogy amikor a közbirtokosság valahogy visszaalakult, jött a, mert én nem tudom azt mondani, polgármester hivatal, sajnos az embernek az agya még mindig néptanács. Polgármester az nem polgármester, mondja, állnek. Azt mondják neki, állnek. Hogy miért állnek, azt nem tudom. Hogy ezek mondták meg, tehát az elnyomó, az elvevő hatalomnak az emberei mondták meg, küldték le papíron, hogy kinek mennyi volt közbirtokos. Én úgy maradtam, édesapám akkor ilyen fő-fő izé volt, Antonescu volt a közbirtokosság elnöke, a mérnök, és apámot az adették alelnöknek, mert ismerte a viszonyokat. Ő ugye 36-ban született, ő még emlékezett, ő még hordott fát az erdőből, tudta, hogy mi hol van, kinek mennyi, és akkor kérdeztem, na, hogy volt apa? Hát, hogy volt fiam? Hát, de azt mondták, hogy ott nem volt. Így ment, és a visszaszolgáltatás is úgy ment. Érdekes dolog, hazaköltözünk, jön az adó. 92-ben. Én és anyám, mivel könyvelő volt, hát nem tudták el bolondítani anyámot. Számokat nagyon jól ismerte, és jött a másik az adószedő, hogy akkor Gál Gizella, az édesapámnak a leánytestvére volt, akkor ő itt lakott. Itt volt két szoba, és Gizi néni lekötözött a falu végére, mert meghalt férjen, ne le kell elkötözte, ne legyen egyedi. Itt ült a falu közepébe egy Gizella. Mondja, hogy akkor ért, hogy vár, vigye az adót Gál Gizella. Kérd édesanyám tőle, tehát te Edit, űrmös Edit Karini jött. Hogy lett Gál Gizi? Hát ő nem tudja, de itt azt hívja Gál Gizella. Na figyelj ide, azt mondja, hogy ha átírtátok Gál Gizellára, most írjátok vissza Bordás Sándorra, mert ő a jogos tulajdonos, és akkor fizetem az adót. És ezt így egyszerűen át is írták. Na most akkor ilyenkor hogy kereste viszonyokot, telekkönyvet? Tehát nem lehet.
Van remény arra, hogy egyáltalán valamikor is itt tisztába tegyék ezeket a viszonyokat?
Próbálják. Na most a próbával is ott van, hogy erről nem kéne én beszéljek. Miért nem kéne? Azért, mert aki most a földviszonyokat rendezi a polgármester hivatalba, ahol majdnem perre kerültünk, mert szegényként ő csinálja a dolgát, csak fogalma nincs a dolgokról. Addig, amíg ez van, nem lesz. Megy a telekkönyvezés, most itt jártak a fiúk, előbb-utóbb telekkönyveznek, majd aztán abból lesz per, mert ők telekkönyveznek úgy, hogy mondja a hivatal, a gazda mondja, hogy na, az bizony nem úgy van, vagy úgy van, és akkor megyünk, sperelünk tovább. Én 65 évesen még tudom, mert engem érdekelt. Nekem olyan volt a nagyanyám, hogy amikor szegény Berte Isten nyugtassa, már semmi nem volt a miénk. Semmi. Mindent elvettek. És adtak 50 árt a kollektív, hogy azt meg lehetett dolgozni. És elvics, na gyere fiam. Már akkora volt, hogy az édesapának a traktorjára felmártam ülni, ma hát hátul, mentünk a mezőn. És mondta, ez is a miénk volt, ez is a miénk volt, ez is. Mikor 90 után visszaadták, azt mondja, édesapám, na fiam, menjünk akkor a mezőre. Mondom, apám, hát mehetünk, hova? Azt mondja, hát miért? Még kérdez, hogy hova? Kezdtem sorolni, hogy a furuscsere, hogy a, tehát a határrészeket, ahol nekünk főzünk. Azt mondja, te honnan tudod? És mondom, hát nagyanyám olyan volt, a vérembe beoltotta, így én tudom, sokszor bánt, mert olyan dolgok vannak, hogy tudjuk, hogy mi van, de nehéz lesz, igazságot tenni nem lehet. Mi, ha elmentünk, akkor igazság lesz. Annak az igazság, aki kimondja az utolsó szót.
Arcod miért fejted el, miért fordultál tőlem el, elfog a kétség, van-e még reménység, gondlakja a lelkemet, csüggeszti a szívemet, meddig lesz rajtam, gonosznak hatalma. Fény deríts rám Istennek, nehogy halál meglepjen, ne maradj messze, siess védelmemre. Ne mondhassa ellenség, győzött rajtam csúf kétség, míg benned élek, semmitől se félek. Irgalmadban bízom én, jóságodat áldom én, dicsérlek, Fölség, most is mindörök.
Kovács Ágnes.
Ági néni, milyen az élet itt Sepsi Magyaroson? Ismeri a falut, ismeri az embereket?
Igen, ismerem. Mit mondjak? Már idős vagyok. Valamikor szép volt, jó volt, eszatartó volt. Most is jóna, jó.
Ide hozták feleségül, honnan?
Papolcról.
Hát van egy futamodás Papolcig. Hát hogy ismerte meg a férjét?
Hát, mit is mondjak? Sors összehozott.
Tudott addig Magyarosról, hogy hol van ez a kicsi falu?
Nem tudtam.
Mennyit változott a falu képe?
52 év alatt sokat változott. Ez nem is régi Magyaros, ez most egy új Magyaros.
Nagyon sok a beköltöző.
Igen, nagyon sokan eltávoztak. Minden más lett. Egy páran vagyunk ilyen idősebbek, akik még vagyunk. Nagyon sok átváltozott, békötöztek, minden más.
Mennyire tartják a kapcsolatot önökkel? Vagy csak hétvégén vannak itt?
Sok jó ember jött be, tisztelet megadók. Mit mondjak? Jó, érezzük, de fiatalok. Van az ilyen öregekkel.
Honnan jönnek? Sepsiszentgyőrről? Brassóból? Mert mind a két város közel van.
Sepsiszentgyőrről is sokan végkötöztek, és Marosról is azt hiszem, és innen-onnan.
Térdig érő hó van, de szerintem holnap itt tavasz lesz, mert tegnap is az volt. Valahogy nagyon jó kicéloztam, hogy a legnagyobb hóba jöttem ide. Amúgy, amikor lehet járni, akkor említette ezt a pár idős szemét. Úgy összeülnek, még van ez a szokás, hogy ha van időm, akkor elmegyek, és megnézem, hogy mit csinál a társam.
Nem, igen. Ötön vagyunk körülbelül ilyen idősebbek. Ebben a faluban nagyon kevesen vagyunk, na, úgyhogy nem igen.
És ezt a szép nagy udvart maga tartja karban?
Hát a gyermekekkel.
Ők is itt laknak?
Nem, Uzomba, fiam s leányom.
Mivel telik egy napja? Gondolom, hogy főzni kell, állatoknak kell adni.
Igen, hát nem sok van most már, nyugdíjas vagyok, s egy kutyás, macskás, csukós, ennyi.
Itt üzlet van a faluban? Esetleg kenyérért el kell menni?
Van kenyér, de a kapumba hozzák, úgyhogy van üzlet.
Gondolom, hogy a gyerekek bevásárolnak, amikor igen, jönnek az anyuhoz.
Igen, jönnek, jó gyermekeim vannak.
Itt lakik a templomnak a szomszédságában mondhatni, igen. Tehát a templom a domb tetején van, amikor még lehetett járni a templomba, mert most tudom, hogy a kántori lakon tartják az istentiszteletet. Mindig elment az istentiszteletre, vagy azok érnek el legritkábban, akik legközelebb laknak a templomhoz?
Mit mondjak? Járok, no, mikor az időm engedte, voltam, járogattam.
Milyen gyakran megy ki a faluból? Vagy most már inkább szeret itthon ülni?
Most már nem igen járok, ha kivisznek, csak akkor gyermekek. Nincs buszjárat.
Pedig az út jó, akár lehetne. Vagy nincs, aki itt szállítsanak?
Milyen rossz út volt. Gyermekek hogy jártak iskolába? Nyakik sárosok voltak.
És ma hogy járnak?
Hát most már nincs is gyerek. Nincs iskola, nincs óvoda. Nagyon le vagyunk maradva.
Meg egy gyönyörű szép épülete van az iskolának, vele szemben ott a kultúrotthon, és akkor mire használják azt az épületet?
Még na, a fiatalság biztos összegyűs. Van talán valami nőszövetség, már megöregettem.
Kell mesélni a múltról? A gyerekek kérdezik, vagy az unokák kérdezik, hogy mama milyen volt itt 52 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt?
Van, mikor kérdezik. Lehet, ha amit én elmesélek, még le is kaszogják. Ó, hát az vajon igaz volt, nem volt igaz. Lehet, nem is hiszik el.
Van olyan dolog, amit visszahozna, ha lehetne? Valami hiányzik a rég múltból?
Az összetartozás volt, az biztos mindig. Olyan dolgok voltak, hogy együtt voltunk, úgy te esténként mindig. Jó volt, no, annak idején jó volt, de most már nekem már letűnt az idő.
Amikor beléptünk, hallgatta a Marosvásárhelyi rádiót. Mindig hallgatja a rádiót?
Hallgatom, mindig.
A férje elvesztése előtt is hallgatták a rádiót.
Hát igen, pláne neki volt a törvények, a gazdaságot, ezt azt mindig hallgatta, na, hallgatta szegény.
Bosszantsuk valamivel, vagy inkább elszorakoztatjuk itt Ági nénit?
Nem bosszantam, körvendék. Körvendék, megismertem. Személyesen nagyon jó hangja van.
Mondjuk a magunkét, amíg lehet.
Hát mondjuk.
Zoltán.
Egy szalmaházban laknak itt Sepsi Magyaroson. Az ötlet az honnan jött, hogy szalmából építsenek házat?
Úgy készült a szalmaház, hogy eleinte mi egy dombházat szerettünk volna, tehát így félig beásva a földbe, de nem elég meredek a terep. A második ötlet az az volt, hogy veszünk egy csűrt, egy régi használt csűrt, elbontjuk, elhozzuk ide, visszaépítjük, és csak belülről építjük ki, kívül meghagyjuk a csűr formáján a. És akkor ezzel az ötlettel elmentünk egy barátunkhoz, itt nem messze Komolón lakik, és amikor előadtuk neki ezt a tervet, akkor mondta, hogy neki már 13 éve álma, hogy egy szalmaházat építsen. És mondtuk neki, hogy ne is gondolkozzon többet rajta, jöjjön és csinálja. Egy nagyon jó ács egyébként. Na, és akkor megvásároltunk egy csűrt Csíkszépvízen, azt elbontottuk, hazahoztuk, és abból készült a szalmaház, úgyhogy oszlopokra van építve, a statikai része az gerendák, ugye a csűrből, amit kiszedtünk, és akkor a gerendák között szalmabálák vannak betéve.
Milyen vastagok a falak?
55 centi, tehát nagyon jól szigetel.
Mivel van burkolva?
Kívül tapasztott, itt belül pedig gipszkarton.
Hogy lehetett megoldani, hogy mondjuk az egerek ne jussanak be, vagy valami, ami kárt tud tenni?
Úgyhogy a padló alatt, itt alattunk, itt is van még egy réteg szalmabála szigetelőnek, és alatta egy nagyon sűrű acélháló van kihúzva, az egészet befedi, az egész alját, és fel van emelve a fal oldalaira ez a háló, tehát nem tud tulajdonképpen bejönni semmilyen rágcsáló, vagy kártékony akármi is.
A vezetékek, villanyvezeték, ez hogy van megoldva? Cső rendszerbe?
Igen, csövekben van. Megoldva egy marosvásárhelyi barátunk csinálta. Ő jött el, és 3 nap alatt kész is volt az egész.
Mennyi idő alatt építették fel ezt a szép nagy házat?
Az egész mindenestől, tehát úgy, ahogy most kinéz, a semmitől kezdve 5 hónap volt.
Milyen a beosztásod? Most egy nagyon nagy előtérben nappaliba vagyunk, de innen nyílik a konyha is, és még nagyon sok ajtó van a falon.
A konyha is nyitott, 2 hálószoba van, egy fürdő, meg egy kamra még hozzá, és ez így bőven elegendő.
Az összterület az mekkora?
Majdnem 100 négyzetméter.
És jó meleg van, mivel fűtenek?
Fával. Itt középen látszik ez a kályha, ez tömegkályha. egy nagy állat, valami 3 tonna a kályha. Külön oszlopokat kellett csináljunk alá, hogy megtartsa és megbírja. Viszont az a lényege, hogy ez az egész házat kifűti így egymagában. A tömegkályhának az alapötlete az, hogy 2 kályha van egymásra építve. A belső része, ahol a tűztér is van, az samott tégla. Vannak járatok persze. A teteje fele ott van egy ilyen harangrész, ami a belső kályhából kifordítja a füstöt, kijön a külső kályhába. Az meg ilyen cigánytéglából van csinálva, de a lényege az, hogy lefordítja a füstöt szinte le a padlóig, és itt a patkán keresztül megy ki a füst. A hálószoba mögött pedig a házon kívül van a kémény, de hát a meleg az tulajdonképpen mire kimegy a kéményen, addigra nem marad már csak 25 fokos, tehát bent tartja nagyon jól a meleget, ez a lényege.
Nyáron hűvös a lakás?
Igen, egy jó 5-6 fokkal hűvösebb van, mint kint.
Gondolom, hogy gazdaságos is, vagy sok faj elfogyott a télen?
Nem, nekünk általában olyan 6-7 méter fa fogy el egy télen, ahhoz, hogy az egész házat kifűtsük.
Mennyire tűzveszélyes ez a ház?
Érdekes módon sokkal kevésbé tűzveszélyes, mint egy könnyű szerkezetű ház. A szalmabála az tulajdonképpen nem ég, csak senyved. Nem gyúl meg. Nagyon sok helyen ismerik, a dánoktól, a kanadaiakig, és sokkal biztonságosabb, mint egy könnyű szerkezetű ház.
Ezeket a bálákat jobban összepréselik, és ez a titka?
Igen, össze van préselve, és nem mindegy, hogy milyen szalmából csinálják, zabszalmát préselnek össze, annak keményebb a tartása.
A tervek bejöttek, amikor azt mondták, hogy ide költözünk, szalmaházat építünk, egy egészen más életformát találunk ki magunknak. Ezek a tervek, vágyak bejöttek mára?
Persze, hát azért vagyunk itt még most is.
Csodájára járnak itt a falubeliek vagy a vidékről?
Eleinte jártak csodájára, de aztán úgy hozzászoktunk egymáshoz is, meg ők is hozzászoktak a szalmaházhoz, és rendben minden. Itt vagyunk már lassan szinte 14 éve.
Zoltánnak mivel telnek a mindennapjai?
Én hála a jó Istennek nyugdíjas vagyok.
Hát ez jó foglalkozás, de gondolom, hogy nem unatkozik itt egész nap.
Nem, hát dolgoztam egészen a tavaly tavaszig, fordítottam. Ezzel foglalkoztam az utóbbi 11-12 évben.
Ezt itthon lehetett csinálni?
Persze, itthonról lehetett csinálni. Egy ismerős fordítóirodának dolgoztam be, és jó volt.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Kovászna megyei Sepsi-Majoroson készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.
Yeah.